Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt Isten házában, advent negyedik vasárnapján. Isten tiszteletünk elején énekeljük együtt azt az énekünket, amelyet ebben az adventben tanultunk. Immár most mind a négy verszakával így kezdődik ez az ének. Adventi hírnök friss fenyő ág. Gyülekezet foglalja most el a helyét, és hallgassuk meg gyermekeink adventi versét.
A máskadul a karácsonyba. Üdvözítőm, te tőled már nagyon sokat kértek. Trónod elé kívánsággal milliótól léptek. Azt is tudom, hogy te sokat, nagyon sokat adtál, vigasz nélkül, támasz nélkül, senkit el nem kaptál.
Én is ülök karácsonykor ajándékért hozzám. Vágyom, hogy teszem szelkedjön. Küldjed előtt hozzám. Adjál nekik hiteles erőt, és tárnyaló bírjon, sötétségben, vihar között, világító időn.
Adjál nekem szeretetet, legyek én a földön, egy kis eszköz, a te fényed, mely ég felé törjön. Könnyes szemet törölgessek, viseljem a terhet, imádkozni égi atyám, soha meg ne szűnjek.
Adjál nekem alázatot, mely lentartson engem, büszkeségtől lábam áll, a talaj ne rengem. Tudjak én a tied lenni, kicsitél is kisebb, s mikor kell a te ügyedért, mindenkinek frissebb.
Adjál nekem munkakedvet, sose legyek tétlen, ne lobbanjak, s indulatom,
tartsa mindig féken. A harcmezőnben legyek, ne álljak én árván, ne legyek a legerősebb, s ne hátráljak gyáván. Karácsonyra még azt kérem, földünkre adj békét, te boldoggá el világnak, csüggedező népi. Jöjjön el az országod minden ember szívbe, karácsonyi szeretetnek sose legyen vége.
Irgalmazzon rajtunk, hogy ezek a jó kívánságok, áldás kívánságok, amik itt elhangzottak a versben és az énekben is, valóban teljesülhessenek az életünkben. Köszönjük szépen így a versmondást és az éneket is. Most pedig a 329. dicséretünk második verszakával készüljünk a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. 329. dicsérünk. Második verszakát énekeljük tehát. Keresztülőket arra kérem, hogy ide az Úrasztal elé álljanak, és hallgassuk meg mindnyájan felállva, hogy hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliuma utolsó fejezetében, a 28. fejezetben olvashatjuk Jézus Krisztusnak a szavait a 18. verstől. Ő mondja tehát, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. Most így adventben, közvetlenül karácsony előtt, a Szentírásból egy adventi történetre szeretném elsősorban a ti figyelmeteket, kedves szülők és keresztülők irányítani. Ez az adventi történet igazából Jézus Krisztus útkészítőjének, keresztelő János születésének a története. Nem mindennapi volt az, ahogyan ő egyáltalán erre a világra érkezett, hiszen azt tudjuk, hogy az édesanyja meddő volt, tehát emberileg nem is lehetett neki gyermeke. Aztán arról is tudunk az evangéliumokból, hogy az édesapával is történt valami különös egy alkalommal, ő pap volt, papként szolgálta Istent, és amikor így ott volt a templomban, akkor a nép a templom udvarán várta, hogy majd, ahogyan a szertartás rendje azt kívánta, ki fog menni, és elmondja az áldást, az Isten áldását közvetíti, és telt az idő, és hiába várták, nem tudták, mi történt, és aztán, amikor végül is, mégis Zakariás, ez a pap kiment a templomból, akkor csak mutogatni tudott, és így tudta jelezni azt, hogy nem tud beszélni, megnémult közben. Ugyanis ott a templomban az Isten angyala jelent meg neki, és az Isten angyala elmondta, hogy gyermekük fog születni. Bár emberileg ez lehetetlen, de az Istennél semmi sem lehetetlen, és az Isten így döntött, hogy megajándékozza őket egy gyermekkel, és ezzel a gyermekkel különös terve van. És aztán, amikor eljött az az idő, hogy körülmetélik, mint ahogyan ott a zsidó vallás szerint ennek történnie kellett, és elhangzik az ő neve, akkor az édesapa nevét kellett volna, hogy kapja, hiszen ez volt a szokás akkor ott, és nem az édesapa nevét kapta. És ez is olyan különös volt. János a neve. De miért János a neve? Előbb az édesanyja mondja, hogy Jánosnak fogjuk nevezni. Néznek az édesapára, aki nem tudott beszélni. Bólint az édesapa is, igen, megerősíti azt, amit az édesanyja mondott, János lesz a neve. De miért? Megint olyan különös dolog történik. És aztán megszólal az édesapa. Az emberek, akik ezt tapasztalták, látták, akik hallottak róla, nem tudták mire vélni ezeket az eseményeket, és elhangzott a kérdés, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Úgy gondolom, hogy olyan kérdés ez, amely azóta is már biztos sokszor elhangzott, akkor is, ha nem ilyen rendkívüli körülmények között. Érkezett egy gyermek a világra. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Zakariásról, az édesapáról azt tudjuk, hogy aztán ő magasztalja az Urat. Vagyis ő nem úgy gondol a gyermek jövőjére, hogy igen, vajon mi lesz a gyermekből, és akkor tele vagyok szorongással, tele vagyok aggodalommal, hanem tudja az Isten dicsőíteni. És azt gondolom nagyon fontos, hogy Isten igéjéből meglássuk, megérthessük, miért tudta ezt Zakariás megtenni. Hát biztos, hogy azért édesapaként az ő szíve mélyén is ott volt a kérdés, hogy mi is lesz a gyermekkel, vagy ha nem is ebben a formában, de azért, hogy mindenképpen a javát, a boldogságát szerette volna munkálni, és meg ezt kívánta. Zakariás azért tudott Isten dicsőítő éneket elmondani, az Istent magasztalni, mindezeket látva és tapasztalva. Mert megértette legelőször is azt, hogy az örökkévaló, a Szent Isten nem fordított hátat az embernek. Nem fordított hátat az őt figyelmen kívül hagyó emberiségnek. Hanem megkönnyörült rajta, és igazából a béke jobbját nyújtja. És hogy a béke jobbját nyújtotta, ezt abban látjuk, hogy Jézus Krisztust elküldte nekünk. Ezt ünnepeljük karácsonykor. Ettől válik a karácsony igazán ünnepé. Hogy elküldte az Úr Jézus Krisztusban a megváltót, a megtartót, a szabadítót. Szövetséges társai lehetünk annak, akié minden hatalom. És a keresség igazából erről szól, az a néhány csepp víz, amely majd aláhull ennek a kisgyermeknek a homlokáról, az is erre utal, hogy Isten kész őt is befogadni a szövetségébe. Zakariás tehát örömmel érti meg és erősödik meg abban a hitben, hogy az Isten vele van, velük van. És aztán azt is megérti, hogy Istennek terve van a gyermekével, hogy a gyermekének szerepe van abban a csodálatos, nagy-nagy műben, amely az ember megmentését célozta meg, vagyis az üdvösség munkálásában. Istennek mindegyikünkkel terve van. Lehet, hogy nem olyan, és valószínűleg velünk már nem olyan, mint Keresztelő Jánossal ezzel a gyermekkel volt, de mindegyikünkkel terve van. Terve első fontos része az, hogy mi hálás szívvel el tudjuk fogadni azt, amit ő készített nekünk, hogy szövetséges társai lehetünk, hogy tényleg hozzátartozhatunk, hogy vele élő kapcsolatba kerülhetünk. Erre hív bennünket. És hogyha elfogadjuk ezt a kapcsolatot, elfogadjuk úgy, hogy az ő igéjét a Szentírásból olvasva, megértve, komolyan vesszük, és elfogadjuk, hogy ezt szolgálja a javunkat, és aztán ennek engedelmeskedünk, és így megérthetjük a konkrét akaratát is az életünkkel kapcsolatban. Vezet bennünket. Ezt ígéri, hogy akik benne bíznak, azokat kész vezetni. Küldetése, terve van Istennek velünk, küldetést ad, mint ahogy ennek a gyermeknek, Keresztelő Jánosnak is adott, és ő adja még az erőt is a küldetés teljesítéséhez. Ő ad minden szükséges ahhoz, hogy amit ránk bíz, azt véghez is tudjuk vinni. Ezt a gyermeket most nektek adta rátok bízta ő, és titeket sem hagy ebben egyedül. Veletek lesz. Vajon Zakariás is honnan tudta mindezt, amiket én most itt elmondtam? Hát onnan, hogy maga Isten szent lelke által jelentette ki neki. Benneteket is kész így irányítani, segíteni, ami Urunk. Csak merjetek, tudjatok benne bízni, csak kérdezzétek őt napról napra, imádságban elcsendesedve előtte, és akkor az ő akarata megvalósulhat a ti életetekben is, a kisgyermek életében is, az ő javára, az ő boldogságára, az ő üdvösségére is. Legyen így. Ámen. Most valljuk meg együtt fennállva a mi Urunk Istenünkbe vetett hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolban. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén a Szent Egyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig, kedves szülők és keresztszülők, Hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt is jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket valóban hitben és egyházunk közösségében nevelitek. Két kérdést teszek föl. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek-e gyermeket, hogyha majd felnő, akkor a konfirmáció alkalmával ő maga is önként vallást tegyen a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük és fogadjuk. A mi Urunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, az ő dicsőségére meg tudjátok tartani. Imádkozzunk ezért is, és magasztaljuk a mi Urunkat. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk most téged úgy, mint életnek urát, mint teremtő, gondviselő Istenünket. Áldunk és magasztalunk ezért a kisgyermekért, az ő életéért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megajándékoztad szeretteit vele. Köszönjük az ő szépségét. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy tudhatjuk, és megérthettük mi is, hogy te valóban irgalmas Isten vagy, aki nem fordítottál hátat nekünk ellened lázadó embereknek, hanem az Úr Jézus Krisztusban eljöttél ide közénk, te magad közeledtél hozzánk, és te keresel és szólítasz meg bennünket. Köszönjük, hogy ez a gyermek is majd ezért találhat meg téged, mert te keresed, és te kerested a szüleit, a család tagjait is. Köszönjük, hogy neked van mondani valód számukra is, és hogy ez a mondani való örömhír, Isten szeretetéről szóló örömhír, hogy van bűnbocsánat, hogy van igazi békesség, hogy van örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy idehozták ezt a kisgyermeket szülei keresztszülei, és köszönjük, hogy te kész vagy szövetséget befogadni. Azért imádkozunk most, hogy áld meg őket, és erősítsd meg őket hitükben, hogy tudják valóban úgy nevelni ezt a gyermeket, hogy hallhasson rólad, és megismerhessen majd téged egyre jobban. Árasz ki szent lelkedet reájuk is, világosságodat, Urunk, és kérünk, hadd találkozhasson majd e kisgyermek is veled, újjászülethessen, hogy hadd tudjon erre a szövetségre, amelyet te most kínáltál neki is, igent mondani, hálás szívvel elfogadni ezt, és tudjon ő is téged dicsőíteni, és benned megtalálni örömét, békességét, üdvösségét. Imádkozunk így az egész családért, áld meg kérünk őket, szereteteddel, kegyelmeddel. Hallgass meg imádságunkat, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.
Dorina Jolán, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és a 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával, majd amikor a harmadikat énekeljük, amely így kezdődik, megáldjon téged az Isten, akkor most különösképpen is a kis Dorinára gondoljunk, és kívánjunk, kérjünk áldást így is az ő életére. Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz és örök Isten. Emeljük fel most imádságban szívünket az Úrhoz. Mennyei jó atyánk, megköszönjük a közeledő karácsonyt, amely ünnepi fényeivel már a küszöbünk előtt áll. Megköszönjük az áldott várakozást, az ünnepi csendet, amit a szívünkbe oltottál öröktől fogva. Áldunk téged otthonunkért, és mindazokért, akiket azért adtál, hogy velük szeretetben élhessünk. Megvalljuk színed előtt életünk homályát, zűrzavarát és magánosságát. Tudjuk és tapasztaljuk, hogy nélküled nincsen igazi szeretet és nincsen igazi közösség. Kérjük ezért most szívünk megtisztulását. Vegyél el belőlünk minden haragot, sérelmet. Tisztítsd le rólunk a foltokat. Jöjj el, Urunk, aki megígérted, hogy eljössz hozzánk, és halld meg, amint a te árva néped téged hívogat. Ámen. Figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből hangzik hozzánk, az első verstől a 17. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Övedd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt. De nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tört, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megszörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodi nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak. Az ő angyala az. Péter azonban tovább szörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt. Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben. Most foglaljunk helyet. Holnap már karácsonyt ünnepelhetünk, így. Ezen a negyedik adventi vasárnapon érdemes nekünk még egyszer, mostanában olyan igazán végig gondolni azt, hogy az advent az mit is jelent számunkra, és hogy mire is várunk mi valójában. Mert hogy ezt úgy mindenki, mindnyájan tudjuk, hogy advent az várakozás. Igazából maga a szó az eljövetelt jelent, és az a csodálatos, hogy mi nem csak úgy általában várakozhatunk, hanem az Úr Jézus Krisztust várhatjuk, és a Krisztusra várásban pedig örömöt, szabadságot, felüdülést és békességet várhatunk. Hogy ez valóban így legyen, azért is érdemes nekünk most végig gondolni ennek a felolvasott bibliai szakasznak az üzenetét. Itt is várakozásról van szó, különféle várakozásokról. Először Heródes várakozásáról olvashatunk, és legyen szó így most az ige alapján, itt az ige hirdetésben is erről először. Heródes kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet tagjaival. Megölette János apostol testvérét, Jakabot. Úgy látta, hogy ez tetszik a népnek, és ezért elhatározta, hogy Pétert is elfogadja, és majd a páskabárány ünnepe után Pétert is el lehet ítélni, ki lehet végezni. Mi volt Heródes várakozásának a tartalma? Ez az ember igazából kiderül a felolvasottakból, hogy egyszerűen tetszeni akar a népnek. Azt gondolta, hogy valami jó cirkusz lesz ez, és erre mindig jó vevő az ember. Szeretne egy hatalmas felfordulást valójában. Azért is, hogy akkor talán Izrael népe elfelejti, hogy tulajdonképpen aki a cirkuszt hozza, az a római császár megbizotja. És akkor Izrael talán elfelejti egy kicsit legalábbis egy időre megalázott helyzetét, kiszolgáltatottságát. Mindazt a fájdalmat, amit a szabadságvesztés jelentett számukra, hogy a római birodalom elnyomása alatt kellett élniük. Ez a Heródes, ugyanaz a Heródes, aki kihallgatta az Úr Jézust nagypéntek reggelén. Ő az, akihez Pilátus átküldi Jézust, mert Názáret az ő fennhatósága alá tartozott. És az evangéliumokból megtudjuk azt, hogy amikor ott Heródes találkozott az Úr Jézussal, akkor ő csodát várt Jézustól. Arra várt, hogy valami látványos dolog történjen ott az udvarában. Íme itt van Jézus, és majd ott előtte valami izgalmasat, valami érdekeset fog cselekedni. De nem valósult meg ez a várakozása. És amikor Heródes később, itt, ahogyan a történetünk elénk adja, elfogadja Pétert, akkor lehet, hogy ott van mögötte ez a sértődés is, hogy valójában itt már a hiú ember cselekszik, aki csalódott az Úr Jézusban. És aki azt gondolja, hogy ez a csalódottság felmenti őt minden alól, és elindul egy olyan úton, amely igazából arról szól, hogy akkor én, mivel az én kezemben van a hatalom, úgy játszhatom emberek életével, ahogyan az nekem tetszik. És így öleti meg Jakabot, és hallottuk, hogy most pedig elfogadja Pétert. Heródes adventje, várakozása igazából abból áll, hogy csak és kizárólag önmagára figyel. Az ő adventje a saját nagyságának a keresése. Ez is egy lehetséges advent. Egyfajta várakozás. Magamat keresni. A magam nagyságát, méltóságát, mások feletti uralmát, büszkeségét. És ne gondoljuk azt, hogy nekünk semmi közünk nincs ehhez a heródesi magatartáshoz, hiszen mindnyájan emberi, családi, baráti és munkahelyi közösségekben élünk, és a bűneset óta tudjuk azt, hogy újra és újra felbukkanó kísértésünk az, hogy a másik fölé kerülhessünk, hogy valamiképpen mégis a mi igazunk, a mi elgondolásunk, a mi akaratunk érvényesülhessen. Milyen a mi várakozásunk vajon? Jó lenne most így, amikor Heródes alakját is elénk állítja a Szentírás, kicsit szembenéznünk ezzel, és most ezen a mai istentiszteleten legelőször ezzel szembenézni, hogy miről szól a mi adventünk, miről szólt az eddig eltelt napok, hetek, miről szóltak? Mi húzódik meg a gondolataink, az érzéseink legmélyén? Heródes önmagát kereste, saját nagyságát. És hogyha tovább olvassuk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy sikerül is neki elérnie, mert Istenként ünnepli őt a tömeg. Hogy azután belepusztuljon ebbe az istenkedésbe, mert emiatt veszítette el aztán az életét. Másodszor Péter várakozásáról tudósít ez a most hallott ige szakasz. Erről konkrétan nem sokat lehet tudni, csak a szöveg összefüggésekből lehet kikövetkeztetni. Jakabot tehát, az ő tanítványtársát Heródes már kivégeztette, és Péter pedig elfogadja. Mire számíthatott Péter ott a fogságban? Emberileg a halálra. Ha Heródes várakozását vesszük alapul, ahogyan hallottuk az előbb, akkor más nem következhet, csak az, hogy Pétert is kivégezteti. És Péter tudja, és nyilván gondolt is arra, hogy ez a Heródes részes volt az ő ura, az Úr Jézus elítélésében is. Tudta Péter azt, hogy bár semmi okuk nem volt arra, hogy az Úr Jézus keresztre juttassák, és mégis megtették. Ezek után valóban csak arra számíthat Péter, hogy ő lesz a következő mártír, aki az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéért az életét adja. Ráadásul, ha az apostolok cselekedetéről írott könyvnek az első fejezeteit végigolvassuk, akkor azt is látjuk, hogy Péter már egyszer volt börtönben. Egyszer már bezárták azért, mert Jézus Krisztusról beszélt és tanított. És a benne elérkező isteni kegyelemről és szeretetről. És ezért a nagy tanács már elfogadta, és börtönbe záratta. És már egyszer megverték, és megfenyegették. Ezek után meg még inkább csak arra számíthat, hogy most már a halál következik. Péter azonban ugyan ezeket is átélte, de azt is átélte, és tudunk erről is a Szentírásból, hogy ugyan megfenyegetik, hogy ne beszéljen többet Jézusról, de mégis, hát a Krisztus szeretete, szerelme szorongatja őt, és a Szentlélek tűze az, amely ott belül hevítés, erőt ad neki, és minden fenyegetés ellenére, minden életveszedelem ellenére hirdetnie kell az örömhírt Istenről, az Úr Jézus Krisztusról. Milyen lehetett hát a várakozása Péternek ott a börtön mélyén, ezek között a körülmények között? Azt olvastuk, hogy bár igazán gondoskodtak arról, hogy semmiképpen ne szedhessen ki a börtönből, hiszen hallottuk, hogy hány őr volt ott, meg hogy hogyan láncolták oda a falhoz, és mégis nyugodtan alszik az őrei között. Hogy? Ilyen helyzetben? A halál torkában? És mégis nyugodtan és békességgel a szívében tud aludni? Igen. Mert Péter nagyon jól tudja azt is, hogy az ő ura, az Úr Jézus Krisztus, akit ugyan keresztre feszítettek, de harmadnapon feltámadt. Nyugodtan alszik, mert Péter előtte találkozott a feltámadott Úr Jézus Krisztussal is. Hírnöke, munkatársa, szeretett tanítványa, apostola és küldötte ennek a feltámadott Úrnak. És ez a békesség, ez a nyugalom, amivel pihenni, aludni tud, ott, amikor pedig a kivégzésre számíthat emberileg csak, ebből fakad, hogy ismeri az Urat. Tudja azt, hogy van nagyobb, és van hatalmasabb dolog attól, mint becsukni a szemét örökre, és megölettetni. Tudja azt, hogy valaki helyet készített neki az ő országában és dicsőségében. Jézus Krisztus, az ő Ura beszélt erről. Elmegyek, és helyet készítek nektek. És Péternek az adventje, a várakozása ez, hogy innen, ha el kell mennem, oda megyek ahhoz, aki vár rám a túlsó parton, akit én már megismerhettem, akinek a szeretetét már megtapasztalhattam. Engem mindig megdöbbent, amikor a Szentírásból olyan történeteket olvasunk, amelyek arról szólnak, hogy valaki börtönben, megverve, megalázva, vélző sebekkel, kalodába zárva, mégis nyugodtan tud aludni, vagy éppen énekel. Hiszen gondolhatunk a másik apostolra, Pálra, aki a munkatársával, Sílással került Filippi városában börtönbe, úgyhogy előtte összeverték, úgyhogy fájó, sajgó sebek borították a testüket, és kalodába zárták. S mégis ott, a kalodába bezárva, beszorítva, a börtönnek a mélyén, énekkel magasztalják az Urat. Itt Péternél is valami ilyesmit látunk, hogy szinte a gyermek nyugalmával, annak a gyermeknek a nyugalmával, akit az édesanyja vagy az édesapa karjai tartanak és átölelnek, és teljes biztonságban érzi magát. A gyermek nyugalmával. Alszik ott, és van ott a börtönnek a mélyén, a láncai az őrei között. Ez is egy lehetséges advent. Így is lehet várakozni, hogy túlnézni a mélységeken, a tehetetlenségeken, a halál fogságán, a nyomorúságokon, a bűnnek kiszolgáltatottságán, tudva azt, hogy van szabadítóm, tudva, hogy hova visz a földi utam, tudva, hogy kivár rám minden pillanatban. Sajátos advent, Péter alvása és álma ott a börtönőrök között. A mai igénk azonban egy harmadik adventről is szól, amely igazából azért ehhez a másodikhoz szorosan kapcsolódik. Azt olvastuk itt az igében, hogy a gyülekezet pedig Istenhez emeli fel a szavát. Imádkozik Péterért, és imádkozik magának a gyülekezetnek a megmaradásáért. Vagyis a gyülekezet imádkozva magára az Úr Jézusra vár. Ez az ő adventjük. S tegyük hozzá, hogy ez a mindenkori gyülekezet adventje, a miénk is, imádkozva az Úrra várni, imádkozva hozzá emelni a szívünket és a lelkünket. Miért is várunk az Úrra? Miért is várt ez az első gyülekezet akkor ott? Mi volt az adventjük oka? Ismerték a saját tehetetlenségüket. Tudták, hogy erővel nem menthetik meg Pétert. Hogy nincs annyi kapcsolatuk, pénzük, meg összeköttetésük, amivel kihozhatták volna a fogságból őt. Ismerték a saját gyengeségüket. Az advent forrása nagyjából mindig ez. Aránytalannak érezzük az erőviszonyokat. Túl nagynak azt a problémát, túl nehéznek azt az állapotot, amivel meg kell küzdeni. Túl sok, meghaladja az erőnket. Nem tudunk igazából szembe menni vele. És a mi adventjénk, várakozásaink is ilyesmikről szólnak. Néha túl sok, túl nehéz, vagy lehet, hogy nem is csak néha. Mindaz, amit el kell hordoznunk, és magunkban nem tudjuk elvállalni, vagy nem tudjuk elviselni, kudarcot vallunk. a kudarcaink, a gyengeségeink ismeretéért van adventünk. Várunk a szabadításra, mert nem vagyunk képesek magunktól kijönni az életünk gödreiből és mélységeiből, mert tehetetlenek vagyunk, mert a megkötözöttségektől nem tudunk szabadulni, mert nem tudunk ártó-bántó rossz szokásokat a magunk erejéből elhagyni. Várjuk hát az Urat, várjuk, mint őrök a reggelt, ahogyan az egyik zsoltáros ezt megfogalmazta. Várjuk, várjuk, mert nem egyszer úgy érezzük, hogy szinte be vagyunk szorítva életünknek a konkrét állapotába. De mi történik itt még, amikor a gyülekezet imádkozik? Valahol azért ott van a bizakodás is az Úr szeretetében. Mert már ismerik az Urat. Ismerős az irgalma, erős karja, kinyújtott keze, ahogyan hadakozik az ő népéért, az övéiért. Ez azt is jelenti, hogy az advent, a várakozás, az valójában az élet középpontjának áthelyezése is. Heródes várakozása önmagáról szólt. Saját személye és fontossága volt a várakozása középpontjában. Az imádkozók, a gyülekezet és a gyermeki nyugalommal alvó Péter adventje pedig az Úrra néz, és az életek középpontja megcserélődik. Nem önmagukkal vannak tele, hanem az életük centrumában maga az Úr van. Az az Úr, akinek a szeretetét, kegyelmét már megtapasztalhatták. A gyülekezet valójában adventet él mindig egyfolytában. Nem csak karácsony előtt 4 héttel és 4 héten át. Hiszen gyakran beleütközünk kiszolgáltatott és gyenge voltunkba. Akár a magunk jó szándékú, ám sokszor kudarcot valló, tehetetlenséget mutató életünkben is. A mi adventünk újra és újra minden imádságban erről szól, hogy Uram, én nem tudom megtenni, hogy találkozzam veled, de te megtudod. Én nem tudom a szívemet felemelni hozzád igazán, még imádságban sem. Uram, én nem tudok tisztává válni. Én nem tudom a te akaratodat még valójában felismerni sem, nemhogy cselekedni, pedig talán már beláttam, hogy az szolgálja és szolgálna valójában a javamat. Uram, te ugyan azt mondod, hogy a benned hívők szentek, de én nem tudok így viselkedni és így élni. De te megteheted mindezt. És ezért én rád várok, és rád várunk, mint gyülekezet, téged hívunk segítségül. Minden vasárnap, és minden hétköznap, mindig, ha az Úr igéjére figyelünk, és imádkozunk, elcsendesedünk. Lehet Jézusra várni, és érdemes Jézusra várni. Ez is benne van a történetünkben. Mert ő megcselekszi végre azt velünk, ami jó, mondja ezt az egyik református énekünk. És csak ő cselekedheti meg, senki más. Kiderül azonban az is az igéből, hogy amikor az Isten közbe lép, és elküldi az angyalát, és megszabadítja Pétert. És Péter megy vissza a gyülekezethez. Megy oda a házba, ahol többen is együtt vannak. Akkor az imádkozó gyülekezet nagyon nehezen hiszi el azt, hogy valóban Péter van ott. Hogy teljesült igazából az, amiért imádkoztak. Én nagyon szeretem, bevallom az igének ezt az őszinteségét, hogy ezek is benne vannak. Mert igen, ilyenek vagyunk. Imádkozunk, várva várjuk az Urat, a szívünket hozzáemeljük, és mégis némi gyanakvás, meg a kételkedésnek a férge ott rág belül, és rágja a szívünket. Ezek is mi vagyunk. Tükröt tart elénk ez az imádkozó gyülekezet, és szabad belenézni. De végül olyan csodálatos megélteni és felfedezni azt, hogy bár szabadításra várt az imádkozó nép, az Úr szabadítása mégis mindig meglepetés. Mégis mindig ajándék, és mégis mindig váratlan. Nem lehetett biztos az a gyülekezet sem abban, hogy az Úr megpecsételi az imádságukat azzal, hogy Pétert kiszabadítja a börtönből, hogy hoz szabadítást. És mégis lehet. Újra meg újra, így imádkozva várni az Urat, mert ő meglepetés szabadítást, ajándék szabadítást, ajándék erőt és ajándék szeretetet készít most is mindnyájunknak. A várakozásnak különböző módjait, fajtáit láthattuk itt az igéből. Dönthetünk, melyik utat választjuk, melyik várakozásmódot. Az Úr az biztos, hogy mindegyikünknek ajándékozni szeretne életet, örök életet, és szeretne meglepni bennünket békességével, örömével. Hát bárcsak, tudnánk őt választani. Ámen. Énekeljük így most a 474. dicséretünket, de jó lenne, hogyha a választásunk ebben megfogalmazódva jelenne meg. Bocsánat, a 479. dicséretünk 3. verszakát. Add, hogy megteljen szívünk valóban szent várakozással eljöttöd iránt, igazi szívbéli sóvárgással. Taníts minket várni, taníts minket imádkozni, és segíts minket igazán és komolyan felkészülni érkezésedre. Imádkozunk most, Urunk, a betegeinkért, fájó szívű, gyászoló testvéreinkért. Kérünk, töröld le könnyeiket, ragyogtasd fel világosságodat nekik is, és minnyájunknak. Add, Urunk, hogy meglássuk az utat, amin vezetni akarsz bennünket. Erősíts minket a jóra, hogy áldott és örömteli lehessen az életünk. Segíts minket a benned való új élet ajándékára, és engedd meg nekünk, hogy egymásnak is javára lehessünk. Megváltó Jézusunk nevében kérünk, hogy hallgass meg minket imánkban. Amen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozást hirdetem az ige szavaival. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit az ünnepi alkalmainkra. Holnap délután, tehát 24-én délután 3 órai kezdettel lesz a gyülekezeti karácsonyi ünnepségünk, ahol a gyermekek is fognak közöttünk szolgálni, illetve a fiatalok is. Ünnep első és második napján is a szokott időben, tehát 10 órától lesznek az istentiszteleteink, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Azt is szeretném most elmondani, hogy nagyon szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, és ebben kérem is a testvérek segítségét, hogyha esetleg a közelünkben van olyan beteg vagy idős református testvér, aki szívesen úrvacsorázna, de nem tud eljönni ide az istentiszteletekre. Kérem, hogy akkor ezt jelezzék felém, és megbeszéljük az időpontot, amikor elviszem szívesen az úrvacsorát. Hirdetem azt is, hogy az ünnepek után ott 3 hétköznap lesz, akkor nem lesznek gyülekezeti alkalmak, viszont majd 30-án, mivel az vasárnap, akkor is a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és 31-én szilveszter este 6 órától lesz hálaadó istentisztelet, másnap az új év első napján délelőtt pedig 10 órától lesz évkezdő istentisztelet. Az ige hirdetésben elhangzott az, hogy az igazi advent az imádkozásban telik, imádkozásban, újrafigyelésben, de ez azt is jelenti, hogy aztán, amit megéltünk, amit az Úr mutat nekünk, annak a megcselekvésében is. Én most így szeretnék megemlékezni itt a gyülekezet előtt mindazokról az alkalmakról, és mindazokról az adventi megmozdulásokról, amelyek erről szóltak, hogy azt, amit mi is kapunk az Úrtól, azt igyekeztünk továbbadni a körülöttünk lévőknek, és legyen ezért áldott a mi Urunk Istenünk, és szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, a szolgálatát, akik közreműködtek, hogy így módon létrejöhetett az adventi vásár az elmúlt vasárnapokon. Aztán kint a kamaraerdei idősek otthonában is lehetett úrvacsorás istentisztelet, illetve a szobákba is vihettünk úrvacsorát, és még a hittanos gyermekeinkkel is kimehettünk oda, és megörvendeztethettük őket ott a gyermekek jelenlétével és műsorával. Szeretném említeni itt még ebben a sorban a szeretetcsomagoknak az elkészítését, és azoknak a címzettekhez való eljuttatását is, valamint a nyugdíjasok karácsonyát, amely a mögöttünk lévő szerdán volt. Ott is testvérekkel együtt lehettünk úgy, hogy előkészítve ezt. Legyen áldott a mi Úrunk Istenünk azért, hogy össze tudunk fogni így. És tényleg egyre inkább, mint test, ahogyan azt az ő igéjében elénk is adja, tudunk szolgálni, tudunk eszközei lenni a mi Urunknak Istenünknek, hogy szeretete, irgalma eljuthasson minél többekhez. Felhívom a testvérek figyelmét még arra, hogy a karácsonyi ünnepi hírlevelünk megérkezett, itt van, hátul a kijáratnál megtalálhatjuk, bátran vigyen belőle mindenki, sőt, kérjük is azt, hogy vigyünk belőle házban, utcánkban, környékünkön lakó református ismerősöknek is. Ugyanakkor egy kérdőívet is készítettünk, a hírlevél mellé ezt is meg fogjuk kapni. A presbitériummal együtt a kérésünk az, hogy tessenek ezt a kérdőívet kitölteni, és visszajuttatni hozzánk, és jó lenne, hogyha ez legkésőbb január végéig megtörténne. A gyülekezeti életünkkel kapcsolatos ez a kérdőív, majd a kérdésekről ezt mindenki látni fogja. Köszönjük szépen a közreműködést ebben is. Még egy hirdetés van. Kaptunk egy régi ugyan, de még működőgépes számítógépet, amelyet ajándékként elvihet bárki. Tehát ha akár közöttünk van olyan, aki örömmel fogadja, vagy ha tudunk olyan valakiről, hogy esetleg nem tudja megvásárolni, nem futja neki, akkor nagyon szívesen odaadjuk. Az elmúlt héten a ravatal mellett is meg kellett állnunk. Kollár Viktorné, Gál Julianna Margittól búcsúztunk, aki gyülekezetünk kedves tagja volt. Ő 1927. augusztus 21-én Őrben született, és december 17-én most Dunakeszin hunyt el. Ami Urunktól, Istenünktől kívánunk minden gyászolónak békességet, erőt és vigasztalást. Hadd hívjam fel a testvérek figyelmét egy délutáni műsorra, amely a Budaörs Rádióban fog elhangzani, ugyanis ma délután a Budaörs Rádióban ismét miénk reformátusoké a szó, és mi másról is lehetne beszélni egy református adásban december 23-án, egy nappal szenteste előtt, mint az evangéliumról, azaz az örömhírről, Jézusról és megszületéséről, a karácsonyról. Gáncs Péter evangélikus és Szabó István református püspök 9 évvel ezelőtti a karácsonnyal és az evangéliummal kapcsolatos előadását idézzük fel mai műsorunkban. A szokásosnál kicsit több nyugodt, harmonikus zene alkalmat ad arra, hogy az elmondottakat átgondolhassuk, a karácsony valódi tartalmát megérezzük, és egy valamelyest lenyugodjanak az évvégén oly jellemzően zaklatott állapotból. Tehát ez a Budaörs Rádión hallható 104,8-es frekvencián, és ma délután 2 órától. Most pedig a 301. dicséretünknek énekeljük az 1., 2., 6., 7. és 8. verszakait. A 8. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.